Egy idézetet hoztam az elejéről Hanreichtől, aki egy rendszeres teológus, de csak az idézetnek az elejét emelném ki, mert utána belegabajodik, de szerintem az elejében van a lényeg. A keresztény teológia problémája, hogy miközben maga a Isten az Istenről való beszédnek az alapja, tehát az alapja nem relatív, minden Istenről való beszéd és dogmatikai rendszer relatív. És akkor utána meg be lehet fejezni a gondolatot, de hogy a teológiánknak mindig is megvolt az a problémája, hogy mi az abszolút Istenről beszélünk, teljesen véges emberként. Tehát egy olyan nyelvezetünk van, ami nem a végtelennek a nyelvezete, és úgy kell a teológiáról, meg az Istenről beszélni, hogy ezt a véges ember értse, de közben a végtelenről gondolkodunk. És akkor ez egy kérdés, hogy akkor mi a teológia? Mert ha szó szerint értelmezem magát a görög szót, akkor ez az Istenről való beszédet jelenti. Ugye a logia, logosz a szó, a beszéd, a teó az Isten, a biológia az a biológiáról, az életről való beszéd, és a többi, és a többi. De valójában a teológiának fenn kell tartani azt a kritikát, hogy ő nem csak beszél az Istenről, hanem ő beszél az Istenből, mert ezt nem lehet hit nélkül végezni. És ilyen értelemben egyébként nem csak a egyetemen végzett teológus, a teológus, hanem minden keresztény, aki az Istenről tanúságot tesz, amikor az Istenről beszéltetben, szóban, cselekedetben, akkor beszéle az Istenből. És akkor a óriási kérdés, hogy hogyan tudjuk megismerni az Istent, miből tudom én megismerni az Istent, honnan tudom megismerni az Istent, és akkor erre így vannak nyilván istenérvek, meg módszerek, meg ötletek, meg hát nyilván ott van nekünk a kínálkoztatás. Alapvetően az Istennek a megismerhetőségét ilyen két forrásra szoktuk szétbontani tradicionálisan. Vannak a természetes istenérvek, és van a kinyilatkoztatás. És akkor először, hogy mi a természetes istenérv, arról szólnék egy pár mondatot. Valójában mindent természetes istenérvnek vélünk vagy mondunk, ami olyan része az életünknek, amiből így kilogikázható az Istennek a létezése. Tehát, hogy ha például, nem tudom, fogom a Szent Ferenci gondolkodást, ő ugye a természet szemlélésén keresztül jutott közel ahhoz, hogy kell lennie az Istennek, és utána lett ez számára egy személyes Istenné. Vagy ha mondjuk, én nagyon szeretem Newtonnak ezt az idézetét, ha már egyszer majdnem megbuktam fizikából, pont a newtoni törvények nem mentek annyira, pedig azok még nem is olyan bonyolultak. A tudomány poharából az első korty az ateizmus, és a pohár mélyén megtalálja az ember Istent. Én nagyon szeretem Newtonnak ezt az idézetét, vagy ezt a mondatát, mert egyébként tényleg gyönyörűen mondja el azt, hogy tényleg ahogy felmerülnek az életünkben miértek, és minden miért egy újabb miértet szül, és ez még egy miértet, és még egy miértet, előbb-utóbb annyira sok kérdésre keres már az ember a választ, hogy azt fogalmazza meg magában, hogy de mindennek kell lenni egy végső oknak. Na most viszont akkor itt érünk oda, hogy a természetes istenérveknél el kell mondani azt, hogy ez még nem az Isten érve, vagy az Isten a mi Istenünk létezésének az érve, ez igazából egy ilyen filozófiai történés, hogy eljutunk oda, ahova Arisztotelész is eljutott, hogy kell lennie egy mozdulatlan mozgatónak, aki önmagának az oka, és mindent létrehozott. De ez még nem az az Isten, akiről mi keresztények beszélünk, ez inkább egy hatalom. Vagy elismerése annak, hogy kell lennie egy hatalomnak. És ennek a természetes istenérvnek egyébként vannak előnyei, amit egyébként szerintem lehet használni a teológiában, meg az egyházi életben, ez pedig az, hogy nagyon sok hétköznapi tapasztalat segítheti az embert ebben. Tehát, hogyha ezeket a hétköznapi tapasztalatokat megtaláljuk, akár gyülekezetként, akár lelkészként, akkor el lehet kezdeni indítani az embert abba az irányba, hogy de hát te is látod, hát érzed, hát nem lehetünk csak úgy oktalanul itt, hát mindennek van valami következménye és oka. Még nagyon sok tudományos segítséget kap ilyen szempontból az Istennek a megtámogatása. Az a nagyon izgalmas egyébként tudomány és hit vizsgálatában, hogy nem tudom, hogy miért jött elő először az, hogy ezt a kettőt szembeállítsuk. Mert hogy ez a kettő egyébként folyamatosan kiegészíti egymást, és úgy egészíti ki egymást, hogy ezt mindig el kell mondani, hogy a hit az ebben az értelemben nem tudomány. Tehát a hit az nem akar tudomány lenni, a hit az hit. A tudomány az viszont nem lehet hit. Mert hogyha a tudomány hitként működik, nem pedig megismételhető, bebizonyítható kísérletekre, igazolásokra, lemérhető eredményekre, akkor az nem tudomány, akkor az hit. De ez a kettő egymásnak nem ellentmond, hanem ez nagyon jól tudja kiegészíteni egymást. Tehát én azt gondolom, hogy a tudomány nagyon jól tudja feltérképezni a világot, amiben vagyunk, meg azt, hogy az hogyan működik, a hit meg nagyon jól mondja el, hogy miért működik. És amiért az egyébként majd a személyes Isten lesz a végén, de ott még nem tartunk, mert egyelőre a természetes Isten érveknél vagyunk. Vannak elméleti, filozófiai megoldások, viszont a hátrány az, hogy nem a Bibliának az Istenét igazoljuk ezzel, csak azt, hogy van egy Isten a rendszer fölött. És azt is el kell itt mondani, hogy a természetes istenérv az igazából nem a kereszténységgel kezdődött. Tehát erre már Platon is eljutott, meg Arisztotelész is eljutott. Sőt, a kereszténységnek voltak olyan időszakai a skolasztika idejében, amikor Platont ilyen protokeresztényként kezelték a skolasztikus szerzetesek, meg Arisztotelészt, mert ők már görögként a több istenhit kellős közepén a filozófia miatt beszéltek az Istenről. Hát csak nem az Istenről beszéltek egyébként, hanem ők teoretikusan gondolták azt, hogy nem működik az, hogy több Isten van, mert hogy ez egy ilyen számukra is egy ilyen mitológikus dolog volt, és hogy látták a lyukjait ennek a egyébként nem egységes vallási rendszernek, ami a görög több istenhit volt, és filozófikusan jutottak el oda, hogy ha a világot megnézik, és tapasztalják, és egybegyűjtik a tapasztalatokat, akkor kell a világ fölött lenni valaminek, ami ezt a világot létrehozta, és ők ezt hívják Istennek. De ez még nem a kereszténység istene. És ugye Arisztotelész, aki ezt igazából a legjobban kifejtette a mozdulatlan mozgatónak az elvével, mert hogy ő azt mondta, hogy azt látjuk, hogy a világon minden mozgásban van. Tehát minden változik, mennek az évszakok, és hogy meg lehet figyelni, hogy mi miért mozog. Tehát, hogy a mozgásnak mindig van valami oka. És hogyha nézzük, hogy mi az, ami elindít egy mozgást, és mi az okozat, annak a mozgásnak, akkor kiderül, hogy az már korábban egy másik okozatból indult el, és akkor is szépen visszakövetve a láncot, kell lenni a lánc elején valaminek, ami meg elindította a láncot, de maga nem mozdul, csak mozgat, vagy mozgásba hoz. Egyébként Madásnak a gép forog, az alkotó pihen. Az egy picit Arisztotelésznek az újraértelmezése. Részben. És hát a természetes istenérvből természetes istenbeszéd fog következni, tehát hogy arra jövünk rá, hogyha a természetből rájöhetünk az Isten létezésről, akkor erről lehet természetesen beszélni. Viszont kellenek azok a logikai válaszok, vagy logikai részei ennek a beszédnek, amik a logikai alapot megadják, és akkor én ide egy-két dolgot írtam ki, a testvéreknek, hogy mik ezek, amik logikus viszonyt adnak a természetes istenérveknek. Az egyik tényleg az, hogy a természet komplex rendszerét, hogyha tanulmányozzuk, akkor látjuk, hogy abban van rendező elv. Én nagyon szeretem a biológiát és azon belül a taxonómiát, ami a biológiai rendszertan. És Linné, aki a rendszertant megalkotta annak idején, bár a Linné-féle rendszertant most már sokan megkérdőjelezik, mert tényleg vannak hibái, mentségére legyen mondva, hogy ő még nem tudott a genetikáról, ő azt mondta, hogy a legnagyobb rendező az Isten. És ez egy nagyon mély hitből való meggyőződésre utal az ő fejében. De hogyha nézem a természetet, akkor mondhatom azt, hogyha itt minden okkal történik, és mozog, és létezik, és kölcsönhatásban van, akkor ez nem jöhetett létre csak úgy a semmiből. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nagy boom, és akkor vagyunk, és ezzel félreértés ne essék, nem a nagy boom elméletét kell megkérdőjelezni, csak a nagy boom elméletéhez pont azt kell odarakni keresztény kritikaként, hogy a nagy boom nem a nullától méri az univerzumnak a történelmét, hanem az első ezred másodperctől gondolkodik. Tehát, hogy mi történik az anyag hogy a végtelen sűrűségű anyag, ami magába omlik, hogy az honnan lesz, és miért omlik magába, arra a nagy boom elmélete nem ad választ, hiába ez az elfogadott teória jelenleg a fizikában, vagy hát az asztrofizikában az univerzum létrejöttére, mert hogy ez egy folyamat. És ez biztos, hogy nagyon izgalmas, főleg, hogyha a féreglyukaknak a viselkedését vizsgáljuk a modern fizikában, én ezt nem kérdőjelezem, mert nem értek hozzá annyira. De hogy ez még nem válasz a miértre, ez csak a folyamatot írja le, vagy egy választ ad arra, hogy hogyan mennek a dolgok. És ebből megint eljuthatunk oda, hogy kell valaki elé, aki ezt az egészet elindítja. És akkor a másik, amit meg idehoztam, ezt én még valamikor középiskolás koromban hallottam, és nem tudom, hogy melyik filozófus mondta, próbáltam rákeresni, de az a baj, hogy derekasan bevallom, hogy a gondolatkísérletnek nem tudom, hogy mi a rendes neve. Úgyhogy így nehéz. De ez egy olyan gondolatkísérlet, ami arról szól, hogy hány dimenzióban élünk mi emberek. Hány dimenziót érzékelünk? Hármat, de hányban élünk?
Négyben,
mert hogy az idő megtelik. És ezt nem feltétlenül érzékeljük, de idő nélkül egyébként nincs emberi élet. És akkor a gondolatkísérlet az arról szól, hogy ha azt mondjuk, hogy mi egy négydimenziós élőlények vagyunk, akik ugye négy dimenzióban élünk, szélesség, hosszúság, magasság és idő, akkor teoretikusan el lehet képzelni úgy a világot, ami dimenziókból épül fel. És hogyha egy négydimenziós élőlény, ami érzékel három dimenziót, az elfben leláthat a maga alatt lévő dimenziókba, tehát hogyha lennének életképes háromdimenziós, kétdimenziós és egydimenziós élőlények, akkor mi azokat látnánk. És ez valószínűleg így is van. De hogy ha ez így van, hogy mi lelátnánk az alattunk lévő dimenziókba, akkor hát egyáltalán nem biztos az, hogy csak négy dimenzió van azért, mert mi ezt a négyet fogjuk fel. Nem biztos, hogy látnánk felfelé. És hogyha van ötödik dimenzió, amire azért most már suttog a kvantumfizika, akkor az ötdimenziós élőlény az leláthat a négy dimenzióba, és akkor lehet, hogy bele is tud nyúlni. És akkor ezt, aki az ötödik dimenzióból lenyúl, ezt a négy dimenziós hívhatja Istennek. Ez a gondolatkísérlettel viszont az a keresztény kritika, hogy ez megint nem az Istenről beszél, hanem ez csak egy ilyen, tényleg egy gondolatkísérlet, ami próbálja valahogy kézzelfoghatóvá tenni azt, hogy nekünk a folyamatok elejére kell valaki, aki elindítja a folyamatokat, és próbál erre mindenféle magyarázatot csiholni. És egyelőre az alattunk lévő három dimenzióban az én legjobb tudomásom szerint nem találtunk életet, de hát erről majd még lehet, hogy változik a tényállás. És akkor ez a természetes Istenért, de van nekünk kinyilatkoztatásunk is. És ez az, ami nekünk keresztényként nagyon izgalmas lesz, mert amikor mi az Istenről beszélünk, akkor mi nem egy általános, abszolút hatalomról beszélünk csak, hanem valaki olyanról, aki megismerhető, aki elérhető, és aki személyes. Tehát aki nem csak úgy ott van az isteni státuszában, és csinálgathat dolgokat a világban, hanem aki tényleg személyesen megszólítható. És ez az Isten, ez nem megismerhető a természetes Isten érveken keresztül, ez csak a Biblia kinyilatkoztatásán keresztül ismerhető meg, viszont ezáltal lesz személyes. És nyilván, amikor mi a kinyilatkoztatásról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy akinek a létezése természetes úton, mint hatalom igazolható, na mi annak az Istennek a személyes megszólíthatóságáról beszélünk, de hogy ő nem egy érzéketlen hatalom, hanem ő igenis egy megszólítható, kézzelfogható valóság. A Biblia, mint az Isten kinyilatkoztatása, az Istennek az igéje, az Istennek a szava. Erről már beszéltünk, hogy ugye hagyományt rögzít, szóbeli hagyományt rögzít, és valójában az Isten tapasztalásoknak az emlékét írja le és rögzíti. Alapvetően, és ez már evangélikus teológia, két részre szoktuk bontani a Bibliának az igényét, törvényre és evangéliumra. És hogy mi ez a törvény és az evangélium? Nem lehet leegyszerűsíteni annyira, hogyha Mózes kapta a 10 parancsolatot, akkor a mózesi könyvek a törvény, és akkor az a 4 könyv, aminek meg a címében benne van, hogy evangélium, az az evangélium, mert hogy nem erről van szó. Minden olyan ige törvény, ami a bűnökre rámutat, és az isteni törvényeket elénk hozza. Tény és való, hogy ebből az Ószövetségben több van. De az Új Szövetségben is lehet találkozni törvénnyel, mert hogy a törvény az a bűnösségünkre fog rámutatni, az fogja megmutatni nekünk, hogy miért vagyunk bűnösök, és azért vagyunk bűnösök, mert az isteni törvénynek itt és itt és itt és itt nem felelünk meg. Elkövettük meg, úgy gondoltuk, bennünk van az az indulat, és ami erre rámutat, az a törvény. Ami evangélium, az pedig az, ami valójában a Krisztusra mutat, és a Krisztusnak a megváltását hozza el, mert hogy az Isten a törvényre nem büntetéssel válaszol végül, mert ugye az ember hogyan reagál a törvényszegésre? Büntetéssel. Tehát, hogy az emberi törvénykezés az úgy működik, hogyha valaki nem tartja be a törvényt, akkor annak van következménye. Pénzbírság, bírósági eljárás, börtönbüntetés, bármi. Az Isten viszont úgy dönt, hogy a törvénnyel megmutatja, hogy bűnösök vagyunk, de a bűnös embernek mégsem a büntetést rója ki, hanem a megbocsátással fordul felénk. Na és ez az evangélium. Hogy minden ember bűnös, mert belenézünk az Isten törvényébe, és kiderül, hogy mindegyikünknek van valamilyen problémája, és tiklije, és olyan dolga, ami miatt elszakad az Istentől, és az Isten mégis utánunk nyúl. És nem büntetéssel jön, hanem a Krisztusnak a megbocsátással. És ilyen szempontból egyébként az Ószövetségben is van evangélium. Amit én minden konfirmandusnak meg szoktam tanítani, az 1 Mózes 3.15. Ezt hívják úgy, hogy protoevangélium, vagyis első vagy evangéliumot megelőző evangélium. Ellenségeskedés szerzek közted és az asszony között, az ő utódja és a te utódod között, ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. A mondat a bűneset történetének a végén hangzik el. Az Isten a kígyónak a fejére olvas egy átokzsoltárt, és ebben az átokzsoltárban valójában arról beszél, hogy az asszony utódjától egyszer majd születni fog valaki, aki a kísértésre és a bűnre rátapos. És ez azért nagyon fontos, mert hogy Krisztusunk asszonytól születik. És a bűnre és a kísértésre rátapos. És itt már gyakorlatilag azt kell mondanunk, hogy ott, amikor a bűneset miatt megszűnik a közösségünk az Istennel, majd kizökkenünk abból a közösségből, amiben bennünket az Isten eredendően teremtett volna, akkor az Isten azt mondja, hogy de ez nem marad így örökké. Mert hogy ő jön és helyrehozza. Lehet, hogy ennek ára lesz, lehet, hogy erre várni kell, lehet, hogy az embernek kell majd közben megpróbáltatásokat kiállni, de hogy ott van az az ígéret, hogy amit az ember elrontott, és adott esetben én személyesen elrontottam, arra majd az Isten küldi a választ. Hát Éva és Krisztus között nem tudom, hogy hány év telt el, főleg, hogy arról is lehet beszélni, hogy Ádám és Éva az akkor hogyan van, mert hogy nagyon izgalmas, hogy a Biblia sosem állította, hogy az Isten csak két embert teremtett. Halkan szeretném megjegyezni, hogy utána megszületik a harmadik gyerekük, aki megnősül. Na most, amennyiben nem csimpázt vett feleségül, akkor a jó Isten teremtett rajta kívül még embereket. És innentől kezdve viszont azt is el kell mondani, hogy Ádám és Éva inkább válasz arra, hogy mi miért vagyunk távol az Istentől, mint történelmileg értékelhető történet. Tehát, hogy ez egy tanító és tényleíró, vagy egy állapotleíró történet a Bibliának, nem pedig történeti igényű története. Az viszont biztos, hogy arra választott, hogy távol vagy. Miért vagyunk távol az Istentől? Azért vagyunk távol az Istentől, mert bűnbe estünk. De erre a bűnre az Istennek van válasza, ami a Krisztus megváltása. És az evangélium az innentől kezdve nem csak vádol, sőt igazából nem vádol, hanem a megbocsátással jön hozzánk közel. És akkor egy-két gondolatot hoztam még ide a végére. Ma nem akarok ilyen nagyon nagy mélységbe belemenni ezzel kapcsolatban, hogy a természetes istenérvel, meg az evangélium törvény értelmezésével kapcsolatban azért vannak a kereszténységen belül félreértések. Az egyik ilyen nagy félreértés az az, hogy a keresztény emberre már nem vonatkozik a törvény. És ez olyan értelemben igaz, hogy a mózesi törvényekből nekünk nem kell betartani mindent. Tehát, hogy nem tudom, miután a gyerekeim megszülettek, és lejárt a feleségem tisztulásának ideje, én nem vitte meg a lambot bemutatni áldozatként az Úrnak, és nem égettem el azt a sámlit, amin ült. Ugye az ószövetségi tisztasági törvények erre még kitértek meg ezt kérték. Tehát ez a része valóban nem vonatkozik így módon ránk. De azért, mert hogy Krisztus betöltötte a törvényt. És rám a törvény már betöltve vonatkozik. De ez nem azt jelenti, hogy nem kell vele foglalkoznom, nem azt jelenti, hogy nem kell használnom a törvényt a tekintetben, hogy az én bűneimre rávilágítson, mert ahhoz, hogy a Krisztus keresztjét viszont értékelni tudjam, és szívemből tudjam elfogadni, ahhoz először szembe kell néznem azzal, hogy nekem arra szükségem van. A keresztény misszió szerintem mindig ott akad el nagyon sokszor a világban, hogy most egy nagyon tökéletes világban élünk. Tehát, hogy itt az esetek többségében nincsenek felelősök, nincsenek hibások, nincsenek problémák, itt minden tökéletes, minden rendben van, leginkább az ember van nagyon rendben. És hogyha elkezdünk arról beszélgetni, hogy de hát egyébként meg mégiscsak vannak bajok, akkor jönnek a hárítások, hogy ez nem úgy van, meg ne vádoljuk már egymást, meg ne jöjjön már megint az egyház azzal a 2000 éves unott lőzunggal, hogy mindenki bűnös, mert nekem semmi lelkiismert furdalásom nincs. És akkor itt jönnek elő azok a dolgok, hogy ebből látszik, hogy kell nekünk a törvény ahhoz, hogy megértsük azt, hogy bűnösök vagyunk. És hogyha már megértettem, hogy bűnös vagyok, akkor tudom elfogadni, hogy mit jelent a Krisztus megváltása. Amíg ez nem történik meg, addig lehet beszélni filozófiáról, meg lehet beszélni, nem tudom, életvitelről, de nem lehet beszélni kereszténységről. És én azt gondolom, hogy leginkább ezzel küzdünk manapság, mert egy olyan világ, ami nem akar a saját bűneivel szembenézni, mondván, hogy azok nincsenek, meg nem akkora problémák, meg lehet őket relativizálni, azoknak nagyon nehéz elmagyarázni, hogy mit jelent nekünk az evangélium. Mert nem fogják érteni. Tehát, hogy így lesz a karácsony a szeretet ünnepe, mert azzal tud mit kezdeni, hogy Coca-Cola, meg Mikulás, meg hozza az angyalka az ajándékot, de azzal, hogy az istálló szakba megszületik az Isten az emberért, azzal nem fog tudni mit kezdeni. Így lesz szabad nap a nagypéntek, mert hú de jó, végre meghozták róla a törvényt, munkaszüneti nap, mindenki lazíthat, de az, hogy meghalt értünk a Krisztus, azzal nem fog tudni mit kezdeni. És így nem lesz ünnep egyébként a húsvét meg a pünkösd sokak számára, mert nem tud mit kezdeni a feltámadással és a Szentléleknek a kegyelmével, mert a tökéletesség világába nem lehet behozni a bűnöket. Na most viszont nekünk makacson kell tartanunk azt, hogy igenis mi bűnösek vagyunk, mert csak így lesz értelme a Krisztusnak. És akkor a másik, ami még ehhez egy picit hozzátartozik, hogy ha elkezdjük kicsit megfeszegetni, hogy a törvényből mi vonatkozik ránk, vagy mi nem, akkor sokszor, és ez már a korai keresztényeknél is előfordult, Montanus volt az első, aki, bocsánat, Márkion volt az első, aki azt hirdette, hogy az Ószövetséget le kell választani, és nekünk csak az újjal kell foglalkozni, és nem kell foglalkozni az Ószövetség. De most ezzel az a baj, hogyha én az Ószövetséget, ami a legtöbb törvényt közli, és a legtöbb Krisztusra mutató proféciát közli, kiiktatom, akkor nem lesz értelme az Új Szövetségnek. Tehát a krisztusi megváltásnak akkor van értelme, hogyha előtte van az Ószövetség. És a krisztusi megváltást azt akkor fogom helyesen a helyén érteni, hogyha én az Ószövetségnek a mondani valóját ismerem. Tehát nem kell magunkat zsidónak tartani, meg nem tudom, körülmetélkedni és visszatérni a zsidó szokásokhoz, félreértést ne essék. De azt, ami az Ószövetségben a zsidóságon keresztül kinyilatkoztatik az Isten döntéseiből, azt igenis ismernem és értenem kell ahhoz, hogy lássam, hogy a nagypénteki kereszt miről szól. És aztán nyilván vannak mindig radikális félreértések, meg mérleg átbillentések, tehát hogy azért attól is óvnék mindenkit, hogy az Ószövetség minden sorában a Krisztus keresse, mert az Ószövetségnek bőven vannak olyan sorai, amik nem a Krisztusra mutatnak, de akkor se fogom tudni az Ószövetség nélkül az újat megérteni.